Egyszerre több háború is dúl a világban, ugye ott van az orosz-ukrán konfliktus, illetőleg hát az Egyesült Államok és Irán között sem bontakozott még ki a béke teljes egészében, viszont a hadipar az jelentős mind a két oldalon, de mégis mi a helyzet ezen a fronton? Nyilván az egy dolog, hogy terítéken van most kiemelten a hadipar, de hogy ezt tényleg most egy kiemelt témának mondhatjuk?
Kiemelt téma, mert a fegyveres konfliktusok azok értelemszerűen mindig megnövelik az igényt a haditechnikai eszközök iránt. Ugye azt érdemes tisztázni, hogy a világon, ha jól tudom, 195 diplomáciailag elismert ország van, és nagyjából 100 konfliktus létezik ebben a pillanatban, vagy zajlik, amiben úgy nagyjából 50-60 ország érintett. Tehát ebből azt a következtetést vonom le, vagy vonhatjuk le, hogy az országok többsége, amelyek haditechnikára költenek, azok alapvetően védekező pozícióban vannak, vagy legalábbis szeretnék megelőzni azt, hogy érintettek legyenek ilyen konfliktusokban, mint ahogy költünk az otthonunknak a biztonságára, ahogy az autónkat védjük, ugyanúgy az országoknak is tenni kell azért, hogy a lakosságát, a területét azt biztonságban tudják. Tehát valójában a hadipar az csak részben az úgymond agresszorok oldalán jelenik meg a termékeivel, és természetesen a hadipar nem azért gyártja ezeket az eszközöket, hogy bárki is ezeket agresszív célokra használja. A politika dönt úgy egy-egy országon, hogy erre használják, a többsége az védekezik, és ilyen céllal költ erre. És minél több a konfliktus, annál nagyobb az igény a biztonság iránt, annál többet kell tenni a biztonságért, és annál többet kell költeni rá, és értelem szerint ez abban mutatkozik meg, hogy az egyes országoknak, nemzeteknek a hadseregekre, a hadipari fejlesztésekre szánt büdzséje az növekszik, és egyre többet költenek arra, hogy ezen keresztül garantálják a biztonságot.
Látszik az, hogy melyik országok profitálnak leginkább így ebből a háborús helyzetből, vagy melyik hadipari vállalat?
Hát ugye vannak minden évben egy svéd-stockholmi intézet, az nagyon részletes kutatási eredményeket hoz nyilvánosságra. Azt látni lehet, hogy még mindig az Egyesült Államok beli cégek azok, amelyek a legnagyobb profitot termelik. Gondolok itt a Lockheed Martinre, a Boeingre, a General Dynamicsre, vagy éppen a Northrop Grummanra. Természetesen az oroszok mindig is nagyon erősek voltak, a kínaiak azok feljövőben vannak, és a kérdés esetleg arra is vonatkozik, hogy európai cégek mennyiben vannak jelen ezen a listán, vagy globálisan mennyire tekinthetők nagynak. Itt elsősorban az Egyesült Királyságbeli BAE Systems, a francia-német Airbus, a francia Safran, illetve az olasz Leonardo az, amely az első 20-30 cégben ezen a listán megtalálható, és a magyar hírekben is oly sokszor szereplő Rheinmetall az nagyon erősen feltörekvőben van, de az említett cégekhez képest egyelőre még nem szerzett ilyen előkelő pozíciót.
Ezek a jelenleg is zajló modern háborúk mennyiben különböznek technológiai szempontból a korábbiaktól?
Ha most az ukrán-orosz háborút veszük alapul, ami ugye most már az 5. évébe lépett, ugye itt a szinte már unalomig ismételt változás vagy előrelépés az a drónoknak a szerepe a fegyveres konfliktusban, és valóban nagyban megváltoztatta jellegében, minőségében, lehetőségeiben a hadviselést, és Ukrajna ezen a területen nagyon komoly fejlesztéseket hajtott végre, és már a nemzetközi piacon is megjelent a saját fejlesztéseivel. Ugyanakkor nem szabad azt figyelmen kívül hagyni, hogy ennek ellenére még azért a klasszikus haditechnikai eszközök, mint tüzérség, mint légvédelem, az ugyanúgy szerepe van a konfliktusban, nem véletlenül, hogy Ukrajna folyamatosan ilyen eszközök iránti igényeit hangsúlyozza, mert nem lehet egy ilyen háborút megvívni kizárólag csak drónokkal. Ami egy nagyon érdekes is a jövőre nézve, részben lehetőségeket is rejtő vívmány ennek a fegyveres konfliktusnak, hogy nagyon lerövidültek a fejlesztési időintervallumok. Tehát az ukrajnai háború megmutatta, és ez kifejezetten a drónok alkalmazására igaz, hogy harctéri igények, tapasztalatok alapján néhány hónap vagy akár néhány hét alatt új eszközök lefejleszthetők, legyárthatók, meglévő eszközök módosíthatók, és a harctéren újra bevethetők, és korábban ez a fajta ilyen gyors reakcióidő nem volt jellemző, és a nagy hadi ipari gyártók nem is ilyen időtávokban gondolkodtak korábban, és nem is így működtek, jelenleg sem így működnek, ezért nagyon érdekes, hogy amikor majd remélhetőleg minél hamarabb, de vége lesz ennek a konfliktusnak, akkor ha ezek az ukrán gyártók megjelennek a globális piacon, akkor milyen területet tudnak foglalni, és a piaci tortának mekkora szeletét tudják ezzel az újfajta hozzáállással elhódítani, akár például más európai gyártóknak a rovására.
Mi a helyzet a mesterséges intelligenciával? Ez mennyire éri át a hadipart, illetve a hadviselést?
A mesterséges intelligencia az alapvetően ugye adatfeldolgozásban, adatértékelésben és egyelőre döntéstámogatásban, illetve mondjuk úgy, hogy döntési dominanciában van jelen, inkább azt mondom, hogy a háttérben vagy láthatatlanul haditechnikákban, illetve az egyes hadseregeknek a működésében. Hogy ezen túllépve milyen mesterséges intelligencia által vezérelt eszközöket lehet majd esetleg a harctéren látni, én most egyelőre ilyen jóslásokban nem bocsátkoznék.
Említésszerűen szó volt már az európai vállalatokról, de mégis Európa mennyire van lemaradva az amerikaiakkal szemben, vagy éppen Kínához képest, és mi a helyzet Magyarországgal? Mert ugye azért, hogy ez is egy fontos kérdés és fontos szempont.
Azt látni kell, hogy az európai termékek azok semmivel sem mondjuk úgy, hogy rosszabbak, mint az amerikaiak. Tehát ezt nyugodtan ki lehet mondani, hogy minőségében, tudásában fölveszik a versenyt az amerikaiakkal. Ugye ami az európai gyártóknál az elmúlt években, de inkább évtizedekben hátrány volt, hogy az eszközeik azok nem rendelkeztek harctéri tapasztalattal. Ugye az orosz-ukrán háború sajnálatosan, de lehetőséget biztosított az európai gyártóknak arra, hogy azáltal, hogy Ukrajnát támogatták a különböző fegyverrendszerekkel, ezeket az eszközöket éles harctéri körülmények között kipróbálták, használatban voltak, és a kapott tapasztalatok, harctéri tapasztalatok alapján tudták ezeket az eszközöket mondjuk úgy, hogy finom hangolni. Tehát, hogy most már ezek az eszközök ugyanúgy, mint az amerikaiak, amelyek hosszú évtizedeken keresztül szerte a világban mindenféle konfliktusokban jelen voltak, kipróbálták őket, most már ezt a hátrányát az európai hadipar kezdi ledolgozni. A másik, hogy méretében ugye az amerikai gyártók pontosan azért, mert globálisan működnek, és egy akkora erős politikai legerős ország van mögöttük, mint az Egyesült Államok, a lobby erejük az sokkal nagyobb. Ezzel szemben az európai gyártók, gondoljunk arra, hogy mennyivel kisebb mondjuk Olaszország, az Egyesült Királyság, Franciaország vagy Németország, ahol a legnagyobb és legismertebb európai hadipari cégek működnek. A globális politikai jelenlétük és politikai diplomáciai erejük ezeknek az országoknak jóval kisebb, mint az amerikaiaké. És ez mindenféleképpen az európai gyártók oldalán egy hátrány. Mert amikor egy hadipari gyártó egy megrendelésért küzd, versenyez más gyártókkal, akkor mivel itt évtizedes elköteleződésekről van szó, arra kell készülni a technológiák többségében, akkor óhatatlanul is az üzletnek a része az a fajta politikai vagy esetleg katonai támogatás is, amelyet a gyártó cégnek az anya országa kínál vagy biztosítani tud, és ebben ugye az amerikaiak mindig is jók és erősek voltak. Ugye ezen most az egymásnak feszülő Egyesült Államok és az Európai Unió mondjuk úgy, hogy konfliktusra jövőre nézve is változtathat, mert itt most már gyakorlatilag a NATO és a transatlanti együttműködés is megkérdőjelezett az elmúlt hónapokban, ezért amikor például egy európai ország egy fegyverrendszer beszerzésében gondolkodik, akkor elképzelhető, hogy emiatt a bizonytalan politikai és diplomáciai kapcsolat miatt, ami jelenleg az Egyesült Államok és Európa között van, inkább egy európai megoldás mellett fog dönteni, és nem köteleződik el évtizedekre egy amerikai mellett.
Ezekkel szemben Magyarország most hol tart hadipari, illetve hadviselési szempontból?
Ugye hadviselésről szerencsére nem kell beszélnünk, mert Magyarország nem áll háborúban szerencsére egyetlen sem szomszédos, sem más országgal. Hadipari szempontból ugye a magyar haderő fejlesztés az 10 évvel ezelőtt indult meg. Ennek részeként számtalan új területen a legmodernebb technika érkezett, illetve érkezik a magyar honvédséghez, de a fejlesztés, a modernizáció egy folyamatos, soha nem leálló folyamat, ezért van még mit tenni ezen a területen, és remélhetőleg ez folytatódik is. Hadipar területén már nem ilyen egyszerű a helyzet, vagy a helyzetnek az értékelése, mivel ugyan a magyar kormány az elmúlt 8-10 évben számos vegyes vállalatot hozott létre olyan hadipari gyártókkal, akiktől eszközöket is vásárolt a magyar honvédség részére. Ezek a gyárak, vegyes vállalatok részben a magyar honvédség igényeit elégítik ki, részben pedig arra voltak hivatottak, hogy világpiaci igényeket is kiszolgálva majd bevételt generáljanak a magyar költségvetés részére. Úgy tűnik, hogy ezt a szándékát a kormányzat feladta, vagy részben feladta, hiszen hónapok óta ismert az a tény, hogy ezeknek a vegyes vállalatoknak az állami tulajdon részének a többsége az átkerült a 4IG-hez, és az, hogy a 4IG ezekkel miként és hogyan fog gazdálkodni, az még nem látható, de egy biztos, hogy a magyar költségvetés részére bevételt már ezek a vegyes vállalatok az eredetileg remélt formában már nem fognak termelni. Egyebekben pedig a magyar hadiparnak van hova fejlődnie, amiben igazán gyengék vagyunk, azok a 100%-ig magyar tulajdonú, a magyar honvédsége kiszolgáló, és az így megszerzett referencia és tapasztalat alapján a világpiacra kilépni tudó cégek. Egy-egy példa van, de iparági szintű beszállítói körről sajnos egyelőre még nem beszélhetünk.